Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Honvédség elvégezte az előre kijelölt köznevelési intézmények fertőtlenítését az őszi szünetben. A honvédelmi miniszter azt mondta, ezzel megteremtették a feltételeit annak, hogy a gyerekek fertőtlenített iskolákban biztonságos körülmények között folytathassák tanulmányaikat az őszi szünet befejeztével. A katonák azokban a köznevelési intézményekben végeztek fertőtlenítést október 22-e és november 1-e között, ahol a fertőzés a rendkívüli szünet és a tantermen kívüli digitális munkarend ellenére sem tűnt el. Most ugyanazt a háromféle fertőtlenítőszert használták, mint az első hullám idején, egy klóralaput és két alkohol alaput. Ezek egyszeri fertőtlenítést tesznek lehetővé, nem képeznek védőréteget a felületen. Rezsek Győző összefoglalója következik.
Biológiai mentesítő csoportok, így hívják azokat az egységeket, amelyek október 23-a és november 1-e között fertőtlenítették a köznevelési intézményeket, azokat, amelyekből igény érkezett erre, mondta budapesti sajtótájékoztatóján Koron Ferenc vezérezredes.
27 településen 59 köznevelési intézmény, óvoda, általános iskola, gimnázium, középiskola és felsőoktatási intézmény biológiai fertőtlenítését hajtották végre. Katonáink összesen 352.804 négyzetméter területen, hétköznap és hétvégén is 10.382 liter fertőtlenítőszer felhasználásával dolgoztak azon, hogy az őszi szünet végével a tanulók a lehető legnagyobb biztonságban folytathassák tanulmányaikat.
Háromféle szert használtak, egy klóralapút és kettő alkoholalapút. Ezek egyszeri fertőtlenítést tesznek lehetővé, nem képeznek védőréteget a felületen.
Megérkeztek az ösztöndíjak a szakképzésben járó elsőéves diákoknak. Több mint 64 ezer tanuló kapta meg a 16 vagy 8 ezer forintos támogatást, amelyet a tanévben minden hónapban utalnak majd számukra. A szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár azt is közölte, a mostani utalással összesen 1,2 milliárd forintot fizetnek ki. Pöröskei Gábornéval Sipos Ildikó beszélt.
Azok a tanulók kapják meg, akik most kezdték a 9. évfolyamot, illetve azok, akik az érettségi utáni képzésben most kapcsolódnak be. Az új ösztöndíjrendszer felmenő rendszerbe került el bevezetésre. A rendszer az úgy van felépítve, hogy a technikumban az első két év, a szakképzőiskolában pedig egy évig kapnak általános ösztöndíjat, ugyanis ebben az időszakban ágazati alapoktatás folyik, és az ágazati képzés után történik csak a szakmának a kiválasztása. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, általános ösztöndíjat kapnak. Ez fogja majd fölváltani, amikor a tanuló szakmát választ, és akkor szakképzési munkaszerződés fogja felváltani majd az ösztöndíjat. A kettő együtt nem jár.
Mekkora az összege ennek az ösztöndíjnak átlagosan?
Az ágazati alapoktatásban 2020-ban ez az összeg, ez a szakképzőiskolákban 16.100 forint, a technikumokban pedig 8.050 forint az ösztöndíj mértéke. A dolog lényege az, hogy a tanév első napján érvényes, kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének az egyik a 10%-át, a másik pedig 5%-át kapja.
Hányan jogosultak erre az ösztöndíjra, és mekkora ennek a költségvetési vonzata?
A költségvetési vonzata az körülbelül 1,2 milliárd lesz, a jogosultság pedig mintegy 68 ezer tanuló lépett be idén ebbe az ösztöndíjas rendszerbe.
Mi ennek az ösztöndíj rendszernek a célja az, hogy minél többen vegyenek részt a szakképzésben?
Gondoljuk, hogy ez vonzóvá teszi részben a szakképzésnek a választását, részben pedig lehet, hogy azoknak is utat nyit a tanulásra és a tanulásban bennmaradásra, akik hamarabb elkezdenek, el akarnak kezdeni dolgozni mindenféle hátrányos helyzet miatt, tehát ezt is próbáljuk vele kezelni.
A természettudományi, a műszaki és az informatika oktatásban kiemelkedő eredményeket elérők középiskolai tanárokat díjazott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pro Progressio Alapítványa. Az egyetem docensével, Tevez Gáborral Dzsubák Tamás készített interjút.
Amint a nevébe is foglaltatik, a természettudományos oktatás, középiskolai oktatásnak a támogatása és az ottani tanároknak, legkiválóbb képzőknek a támogatása Műszaki Egyetem lévén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről beszélek. Nekünk a természettudományos tárgyak képezik a hallgatók, belépő hallgatók legfontosabb tudásanyagát. Gyakorlatilag ismerve azt, hogy mekkora munkát és nehézségeket jelent ez a képzés, általában a természettudományos oktatás elég nehéz helyzetben van a közoktatásban, a középiskolák tájékán. Segíteni szeretnénk és biztatni és támogatni azokat a tanárokat, akik hihetetlen energiákat fektetnek abba, hogy a középiskolába a diákokkal megkedveltessék ezeket a szakterületeket, felkészítsék őket az érettségire, emelt szintű érettségire, középiskolai versenyeken vegyenek részt, és így tovább, ami nekünk gyakorlatilag a legfontosabb bázis ahhoz, hogy nálunk is sikeresek lehessenek.
A gyakorlatban hogyan képzelhetjük el ezt, vagyis ezek a középiskolai tanárok milyen programokkal szerettetik meg a természettudományt a diákokkal?
Lehet iskolai szakkör, verseny, akár legkülönbözőbb, tényleg olyan programokat találnak ki, hogy időnként tátva marad a szánk, hogy hogy próbálnak meg kedvet csinálni. Ad abszurdum akár lenyúlva általános iskolákba is, tehát már ott is egy kicsit a felsőbb osztályosokkal elkezdik megismertetni, megszerettetni a természettudományos világot.
Hány középiskolai tanár részesült idén ebben a díjban?
Idén 12 díjazottunk volt, szerte az országból, tehát egyrészt budapesti, de a különböző vidéki városokból is voltak sokan. Összességében azt kell mondjam, minden évben körülbelül egy ilyen 10-12 tanár pályázatát, a legjobb 10-12-t emeljük ki. Egy kuratórium értékeli a bejött pályázatokat és értékeli ki a teljesítményeket. Nagyon sokszor fáj olyan szempontból a szívünk, hogy annyira jók a pályázatok, hogy szeretnénk több tanárnak is elismerést és díjat adni, csak hát az az igazság, hogy a anyagi kereteink nekünk is korlátozottak, tehát ez mindig a célkitűzés, hogy egy ilyen 10-12 tanár megkaphassa ezt az elismerést, és hát lévén ez most már a 12. díjátadónk volt, körülbelül 120-130 tanár kapott már ilyen jellegű elismerést.
3D nyomtatókkal és más digitális munkaeszközökkel felszerelt digitális közösségi alkotó műhely jön létre 6 magyarországi református iskolában, mondta a református tananyagfejlesztő csoport szakmai vezetője. Hozzátette egyúttal, a fejlesztésben résztvevő pedagógusok alkotó pedagógiai továbbképzést és tananyagokat is kapnak. Dzsubák Tamás beszélgetett Pompor Zoltánnal, a református tananyagfejlesztő csoport szakmai vezetőjével.
Mi együttműködésben dolgozunk a Makerspace közösségi alkotó műhellyel. Ők azok, akik Magyarországon elindították az alkotó pedagógiai műhelyeknek a hálózatát, és tartalmat is fejlesztenek, készítenek ehhez. Mi őket kerestük meg azzal, hogy szükségünk lenne egy olyan közös munkára, amelynek keretében mi magunk is létre tudunk hozni tananyagtartalmakat. Ehhez azonban nyilván szükség van arra, hogy olyan felkészült pedagógusok vegyenek részt ebben a fejlesztő munkában, akik értik ennek az alkotópedagógiának a hátterét, a pedagógiai hátterét, a módszertanát, és ehhez kapcsolódóan most októberben 6 intézménynek a pedagógusai vettek részt egy képzésen.
A gyakorlatban, a mindennapokban hogyan segíti ez a diákok fejlődését? Milyen haszna van?
Mi alapvetően olyan programokat keresünk, amelyek komplex módon közelítik meg a világot. Az elképzelésünk szerint a legfontosabb feladata a keresztény nevelésnek az, hogy segítse a diákokat arra, hogy találkozzanak a teremtett világ csodáival, vagy rácsodálkozzanak a világra, és hogy ezeket a rácsodálkozásokat, ezeket a kiemelt pillanatokat meg tudják élni. Ebben lehet a segítségünkre az alkotópedagógia is, amikor olyan életszerű, valós problémákra keresnek választ, amelyet később egy történetbe beépítve tudnak átélni, és ehhez kapcsolódóan pedig nagyon sok olyan eszközzel tudnak megismerkedni, a 3D nyomtatótól kezdve a lézervágón át a mikrobit robotokig, amelyeknek segítségével meg is tudják valósítani ezeket az ötleteket. Tehát ebben benne van a gondolkodásnak a fejlesztés, a kreativitás fejlesztése, nagyon sok kommunikáció zajlik a gyerekek között, miközben a projekteket megvalósítják, és nagyon sok manuális tartalom is megjelenik, tehát eszközöket használnak, végig kell gondolni folyamatokat, és aztán ebből valamilyen egyéni és közös termék létrejön.
Pontosan milyen eszközöket használnak?
Nagyon elterjedtek, és hát sokan találkoztak már a 3D-s nyomtatókkal, ez egy alap eszköz ebben, de ahogy már korábban mondtam, a lézervágó is egy ilyen nem annyira közismert technika termekben, vagy az iskolai műhelyekben nem olyan gyakran előforduló eszköz, tehát ez is megjelenik, ezt is megtanulják használni. Emellett számítógépes szoftvereket használnak, aminek a segítségével mind a lézervágót, mind pedig a 3D nyomtatót programozzák, illetve programozást is tanulnak alapszinten, amikor alapszintű elektronikai programozásba kezdenek, és emellett hát a klasszikus fűrész, csavarhúzó, snitzer és mindenféle ilyen eszközöknek alapácsok használata is előkerül, de hát amitől ez igazán izgalmas lesz, azok ezeknek a korszerű eszközöknek a
az orvosi egészségügyi területhez hasonlóan nagyon fontos a folyamatos tesztelés az oktatás területén is, így látja Csapó Benő egyetemi tanár, neveléstudományi kutató. A Szegedi Tudomány Egyetem képességfejlődés kutatóközpontja ezzel kapcsolatosan számos projekten dolgozik. Erről beszélgettem Csapó Benővel.
Két fő tesztüzemmód van. Az egyik, amit felajánlunk az iskoláknak, a tanév elején, tanév közepén és a tanév végén. Ebben a három fő területben, a szövegét és matematika természettudomány, felmérjük a diákokat. Ez nagyjából megfelel az orvosi szűrővizsgálatoknak. Ha valaki halad úgy, ahogy a nagy átlag egy normál fejlődési pályán van, akkor nincs különösebb beavatkozásra szükség, de ha a rendszer azt jelzi, hogy valaki le van maradva valamilyen területen, akkor persze különböző terápiákra, beavatkozásokra van szükség. Azt is megjegyezném, hogy több mint 1000 iskola vesz részt a méréseinkben. Azt reméljük, hogy most újabb partneriskolák jelennek meg a rendszerben. Nagyon gyakran említjük az analógiát az orvoslás és az oktatás között, és ez a mostani helyzet felszínre hozott néhány olyan jelenséget, amit ebben az analógiában ismét megmutathatunk. Most, ha a járványhelyzet újságcikkét megnézzük, a legtöbb azzal foglalkozik, hogy milyen fontos a tesztelés. De sokan mondták, hogy tesztelni, hiszen akkor tudjuk, hogy milyen beavatkozásra van szükség. Most mi ugyanezt mondtuk, és mondjuk már évek óta, és azért fejlesztjük ezeket a rendszereket, hogy a gyerekeket lehessen tesztelni. Látjuk azt is, hogy milyen problémák jelennek meg a tesztelés kapcsán. Például a tesztelés pontossága, a mérés pontossága. Azok a tesztek, amiket használnak itt a járványügyben, azoknak a pontosságáról is különböző adatok keringenek. De tudjuk azt, hogy a pontatlan adat, vagy a nem 100%-os adat is sokkal jobb, mintha nincs semmilyen adatunk. Itt a járvánnyal kapcsolatban egy igen nem típusú döntést kell hozni, a mi tesztjeink pedig egy skálán helyezik el a diákokat, megmutatják, hogy körülbelül hol tartanak az országos népességhez képest, az egyes diákok az iskolához, vagy az osztályátlaghoz képest. Tehát itt ez a teszt, ez egy ugyanolyan jelentőségű eszköz a pedagógusok kezében, mint amilyen az orvosok kezében a járványügyi teszt. És ugyanúgy következik a terápia. Tehát ha információk birtokában vagyunk, ha vannak adataink, akkor annak alapján meg tudjuk határozni a tennivalókat. Azt is láttuk, hogy mennyi tudással rendelkezik a globális orvostudomány, és hogy ez az óriási tömegű tudás, ez bizonyos területeken mégis milyen korlátozott. Tehát mennyi minden nem tudunk. Lényegében ezt a sokféle tudást és nem tudást, ezt át tudjuk vinni az oktatás területére is, és ha hasznosítjuk azt a tudásunkat, ami van, akkor már is sokkal megalapozottabb döntéseket tudunk hozni. Tehát ha valami nagyon általános üzenetet akarunk megfogalmazni, akkor azt tudjuk mi is mondani, hogy tesztelni és beavatkozni. Tesztelni, és azokat a gyerekeket, akik le vannak maradva, azokat pedig felhozni, felzárkóztatni.
Amikor arról beszélünk, hogy felzárkóztatás, hátrányos helyzetben lévő vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatása, akkor azért óhatatlanul az esélyegyenlőség jut eszünkbe. Az elmúlt években kulcsszóként fogalmazódott meg a magyarországi oktatáspolitikában, ezt szem előtt tartva ennek szándékával történt meg a fenntartói vagy működtetési szisztéma átalakítása is, hogy ne az legyen a leosztás, hogy a gazdag önkormányzatnak gazdag iskolája van, a szegényebb önkormányzatnak meg szegény iskolája. Nagyjából azonos feltételeket kellene teremteni a diákok számára, hogy tanulhassanak, majd egyenlő esélyekkel tanulhassanak akár tovább. Hogyan látja ezt a helyzetet? Hogyan látja, mennyire sikerült ezt az esélyegyenlőséget megvalósítani az elmúlt években?
Hát ezt a kérdést is különböző dimenziókra, különböző ágakra lehet szétbontani. Az egyik az, hogy hogyan tagoljuk szerkezetileg a magyarországi fenntartói rendszert. Az, hogy 60 tankerületi központba szerveztük Magyarországon az iskolákat, ez nagyjából megfelel Magyarország méreteinek. A másik kérdés a finanszírozás, tehát hogy mennyire kapnak azonos lehetőséget a különböző tankerületek, mennyire áll rendelkezésükre a forrás ahhoz, hogy az ottani problémákat megoldják. Ugye itt már megoszlanak a vélemények, természetesen sokkal több eszközre lenne szükség, amit helyben differenciáltan szétoszhatnak az iskolák. Annak ellenére, hogy ezek a tankerületek már igen nagy körzeteket fognak át, illetve hát ahhoz képest, ami korábban volt relatíve nagyobbat, bizonyos helyeken még mindig nagyon széttöredezett az oktatás. Nagyon sok kis iskolával küzdködnek a tankerületek, amelyeket nagyon nehezen érnek el. Tehát itt ezeknek a fejlesztése, esetleg szükség esetén kisiskolák összevonása, iskolabusz hálózat megoldása, ebben kellene, hogy nagyobb önállossággal és több forrással rendelkezzenek a tankerületek.
Az esélyegyenlőség szempontjából minden szakértő, szakember elmondja, hogy mennyire fontos a közeg, a családi háttér, tehát ahonnan a diák nap mint nap megérkezik az iskolába. És hát egyébként a különböző mérések, tanulói mérések, de akár a kompetencia mérések, illetve az ahhoz kapcsolódó háttérvizsgálatok, mert ugye a kompetencia mérésekhez kapcsolódik egy ilyen szociológiai vizsgálat vagy feltérképezés is, azt mutatják, hogy nagyon nehéz kiegyenlíteni a különbségeket, ebből a családi háttérből vagy közegből adódó különbségeket, a neveléstudomány vagy a pedagógiai módszertan milyen metódusokat vagy milyen megoldásokat ajánl ezen a téren? Hát azon túl, hogy nyilván erre a problémára odafigyelő, ezt érzékenyen és jól kezelő, hozzáértően kezelő pedagógusokra van szükség.
Valóban ez egy nagyon nehéz feladat, de nem lehetetlen. A nemzetközi vizsgálatokból azt tanultuk meg, hogy ha a nagyon sok energiát fordít egy ország oktatási rendszerre arra, hogy a lemaradókat felhozza, akkor meddig lehet eljutni. Természetesen, és akkor itt most mindig hivatkozhatunk az orvosi analógiákra, nincs tökéletes megoldás. Tehát mindig vannak olyan esetek, amikben a tudomány tehetetlen, és nem tudunk tovább előrelépni. De ha megnézzük azt, hogy hozzánk hasonló helyzetű országok meddig jutottak, akkor Magyarországra nézve levonhatunk bizonyos következtetéseket. Például egyik ilyen európai stratégiai cél az, hogy a korán végzettség nélkül iskolát elhagyó diákoknak az arányát csökkentsük. Itt az európai célérték 10% volt, Magyarország is ezt a célt tűzte ki, de Lengyelország az 5%-os célt fogalmazta meg, sőt, ha jól emlékszem, 4,5%-ot, és valóban ott Lengyelországban 5% körül van, Magyarországon pedig 12%. Tehát le tudnánk szorítani több erőfeszítéssel valószínűleg erre az 5% körüli értékre a korán végzettség nélkül iskolát elhagyók arányát.
A tekintetben a külföldi vagy nemzetközi példák vagy jó gyakorlatok alkalmazhatók, vagy áttültethetők, vagy importálhatók? Mert hát nyilván ugye mindig szoktuk emlegetni a finn, az észt és újabban a lengyel példát, vagy a lengyel oktatást, de hát nyilván ezekben az országokban is vannak hátrányos helyzetű régiók, hátrányos helyzetű régiókban iskolák és diákok.
Így van. Ez az importálás is egyik kultúrából a másikba való módszerek átültetése, ez mindig kétséges. Nem azt tanuljuk meg ezekből a nemzetközi jó gyakorlatokból, vagy másút sikeres stratégiákból, hogy mit tudunk áthozni, hanem megérteni a problémát, annak segítségével megérteni a mi magyarországi problémánkat, és a mi kultúránkban a mi eszközeinkkel fogunk hozzá a problémák megoldásához. Például említettem már azt, hogy a szakirodalomból megtanuljuk azt, hogy a társadalmi különbségekben, a lemaradásokban mekkora a szerepe a nyári iskolán kívül eltöltött időszaknak. És akkor megnézzük azt, hogy ennek a kompenzálására milyen stratégiák vannak. Aztán tudjuk tovább azt is, hogy a lemaradásoknak az egyik, még a társadalmi hátránnyal magyarázható lemaradásoknak is egyik jelentős oka az egészségügyi helyzet, a diákok egészsége, fejlettsége közötti különbség. Például akár csak az is, hogy rendszeresen kapnak-e megfelelő mennyiségű élelmiszert. És akkor ezt ki tudjuk számítani, hogy körülbelül a gyerekek jó tápláltsága, a fizikai értelemben, testi értelemben vett egészség, az hány százalékot javít az ő tanulmány eredményeiken. Ugyanúgy látjuk azt, hogy a különböző szövegértés segítő programok hány százalékot segíthetnek. Tehát itt nem egyetlen egy megoldás, vagy ilyen varázsszó, vagy stratégia az, ami segít, hanem egyenként százalékban kemény munkával tudunk lefaradni ezekből a lemaradásokból.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!